Sziasztok, újra itt a NEK podcastja, a mikrofonnál Gyarmati Orsolya
és Gőber Ágoston.
A mai adásunkat egy hírrel kezdjük. Nemzetközileg ismert és elismert magyar zenészeket, énekeseket hallhatunk szeptember 1-én, este 7:30-kor a Szent István Bazilikában. Az esemény többek között attól különleges, hogy egy ősbemutatónak ad helyet, ugyanis a világon elsőként hallhatjuk a Ledevleske című lovári nyelvű misét. És ennek kapcsán hívtuk meg mai vendégeinket. Itt ül velünk a stúdióban Kecskés Mónika Karnagy, a Belvárosi Ferences Templom egyházzenei igazgatója és orgonistája. Szervusz, köszönöm.
Szervusz, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. És itt van velünk Farkas Rózsa, Liszt és Artisjus díjjal elismert cimbalomművész.
Üdvözlök mindenkit szeretettel.
Hogyan fogadtátok a hírt, hogy létezik egy ilyen szentmise, lovári nyelvű szentmise, Mónika?
Hát egyrészt nagy örömmel, másik pedig egy nagy kíváncsisággal fogadtam én, amikor erre felkérték a Belvárosi Ferences kántorátust, egyébként teljesen váratlanul, hiszen a népnyelven való éneklés, imádkozás nagyon-nagyon fontos.
2 évvel ezelőtt a Schnittberger tehetségkoncerttáborban együtt dolgoztam Lakatos György helyedű művésztanárral, kollégámmal, és már sok-sok éve dolgozunk ott együtt, és az egyik szünetben, a kertben, ebéd után megkérdezte, hogy volna-e kedvem játszani egy darabban, ami most készül, és hát lehetne benne jó nagyokat cimbalmozni. Nem árult el semmit. Így visszamenőleg nem is tudom, hogy akkor milyen állapotban volt a darab már, mennyire volt kész. Én benne bízva, ismerve az ő szaktudását, és ugye jó barátok is vagyunk, mondtam, hogy Gyurikám, nagy örömmel, bármiben, amit te szervezel, abban nagyon szívesen részt veszek. Ha egy kicsit egoista lehetek, és a hangszeremet még jobban megismertethetem a közönséget, ha egy olyan 2-3 sort beleírnátok szólót, jó, annak nagyon örülnék. Aztán nem gondoltam, hogy ennyire komolyan veszi ő is a kérésemet, meg a zeneszerző is, mert amikor fél év múlva megkaptam a kottát, akkor kinyitottam a 9 oldalt, és azt láttam, hogy végig rengeteg hangjegy van benne, tehát egy pillanatnyi szünet nincs, és akkor megijedtem, és mondom, hogy hát nem azt mondtam, hogy cimbalom versenyt írjatok, és úgyhogy nagyon örülök, mert most tényleg, most ezt csak viccből mondtam, ezt az egoizmus, de nekem nagyon fontos az életemben, hogy a cimbalmot minél több emberrel megismertessem, mert én annak idején zongorán kezdtem tanulni kiskoromban, és 12 éves koromban kezdtem el cimbalmozni, és aztán apukám leültetett magával szembe, amikor konzis lettem, egy nagyon bölcs ember volt, és azt mondta, hogy drága gyerekem, tudom, hogy neked a klasszikus zene a mindened, azon belül is Bach, de be kell látni, hogy Magyarországon, ha kimondod azt a szót, hogy cimbalom, az emberek többségének rögtön a cigányzene jut eszébe, aztán a magyar népzene, és ha nagyon-nagyon-nagyon kevesen vannak, akik annyira műveltek, vagy utána olvastak, hogy tudnak Rácsaladárról, és emiatt tudják, hogy komoly zenét is lehet játszani cimbalmon. Úgyhogy azt mondta, hogy rendben van, tanuljam a cimbalmot továbbra is a konziban klasszikus zenészként, de míg zongoristaként a többi műfajt nem volt muszáj tanulni, hiszen egy klasszikus zongorista is egyenértékű minden más hangszerese, ez a cimbalomnál sajnos nincs így, úgyhogy mondta, hogy minden más műfajba is egy picikét tanuljak bele, és aztán, ha már lesz miből válogatni, akkor válasszak. És akkor több mesterem is lett, volt, akitől magyar népzenét tanultam, vagy balkáni népzenét, táncházi magyar népzenét is tanultam. És aztán, amikor lediplomáztam, akkor megint leütetett magával szembe, és mondta, hogy most már választhatsz, mert van miből. Persze tudta, hogy mi lesz a válasz, mondtam, hogy hát természetesen klasszikus zene, és mondta, hogy jó, de figyeld meg, én biztos vagyok benne, hogy majd hasznát veszed valamikor a többinek is, és hát azóta ez rengetegszer előfordult. Tehát nagyon sokszor kellett beugrani valaki helyett zenekarba játszani, amit nagyon szívesen is csinálok, de hát mégis csak a klasszikus zene az én fő területem. És sajnos, hogy még a mai napig is vannak olyan emberek, akik egyáltalán nem hallottak arról, hogy Bachot, Paganinit, Chopint lehet játszani cimbalmon. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az én feladatom, hogy megmutassam mindenhol a hangszert.
Jó, hogy mind a ketten itt ültök, hiszen te, Rózsa, ugye a hangszeresek részéről vagy itt, te pedig Mónika az énekkarnak a vezetőjeként. Hogyan kell elképzelni ezt a misét? Mert ugye van egy képünk, hogy hogy épül fel egy mise, milyen a liturgia, de az, hogy egy lovári nyelvű misét hogyan kell majd hallgatni, hogyan kell megérteni, az azért egy egészen nagy feladat lehet.
Attól függ, mire gondolsz, tehát, hogy befogadni úgy kell, ahogy minden más nyelven készült misét, akár latinul, akár magyarul, ahogy a nép ordináriumokat énekeljük, tehát ugyanazok a tételek szerepelnek, a Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus és Agnus Dei vannak feldolgozva lovári nyelven. Hát bizony, azt viszont be kell, hogy valljam, hogy az énekarnak ezért ez egy kihívás volt a lovári nyelv. Hála Istennek taníthattam Nyíregyházán. Akkor még főiskola volt az énekzene tanszéken, és ott tényleg rendkívül sok nagyon nehéz helyzetű, de nagyon tehetséges roma fiatallal találkozhattam. És az egyikük Musa József segített nekem, a mai ritmusa zenekarnak az atyamestere segített abban, hogy megtanulhassuk ezt a kiejtést. Nagyon készségesen azonnal válaszolt a megkeresésemre, és fonetikusan leírta, hogy kell kiejteni az ordináriumnak a szövegét. De hát azért még így is megküzdöttünk vele. Most már eljutottunk arra a szintre, hogy hát bizony nagyon élvezzük, tehát most már ugyanolyan automatikusan jönnek a kifejezések, mint hogyha magyarul vagy latinul énekelnénk ezt az ordináriumot.
Annyit még kérlek, hogy mondjál, hogy mit jelent a cím, a ledevleske?
A mi Istenünk. Az Isten báránya tételben többször is fogja hallani a közönség.
És akkor térjünk hát a címbalomos részre, Rózsa. Neked milyen volt ebben a műben elkezdeni részt venni, gyakorolni?
Mint említettem, amint kinyitottam a szólamkottát, meg is lepődtem, és nagyon örültem is, hogy tényleg nem csak picit meg akarja mutatni a szerző a címbalmot ilyen jelzésszerűen. Én erre gondoltam, hogy majd esetleg ilyen szerepem lehet benne. De tényleg végig szinte szólót kell játszanom, illetve pont a napokban találkoztam Lakatos Gyurival, és megkértem arra, hogy legyen olyan kedves, és a szerzőtől kérjen el még egy partitúrát a számomra, ugyanis én akármilyen nagy zenekari műben játszom, például ugye a jól ismert Bánkbánban, vagy a Háriban, annak idején, amikor fiatal koromban először játszottam ezeket a műveket, akkor is elkértem a partitúrát, mert mindig szeretem tudni, hogy mi történik körülöttem, mi történik a szólamom körül, mert előfordulhat, hogy mondjuk nagyon gyorsan kell játszani, de az nem feltétlenül szóló, hanem lehet, hogy éppen valami aláfestés, egy opera szólista szólama alá, vagy lehet, hogy kevés hang van halkan, de az éppen akkor nagyon halk a zenekar is, és éppen ott szólista vagyok, és ha nem látom magam körül a többi szólamot, akkor gondolhatom, hogy kevés hang, lassan, halkan, hát akkor ez valami kis mellékszólam, holott pontot kéne kiragyognia a cimbalomnak. Tehát ez mindig attól függ, hogy a többi hangszer mit csinál, úgyhogy erre megkértem most a Gyurit, nagyon örült neki, hogy ennyire szívemben viselem a dolgot, de hát nyilván azt gondolom, hogy csak így lehet kamarazenélni másokkal, ha az ember tudja, hogy akkor éppen az ő hangszerének mi a funkciója, úgyhogy remélem, hogy pár nap múlva meg is kapom, és akkor majd látom, hogy mikor, hogyan kell idomulnom a többiekhez.
Hogyan készültetek, hogyan telt az elmúlt pár hónap? Különösen kórus szempontból érdekes, hogyan lehet egy lovári nyelvű szentmisét járványhelyzet idején megtanulni?
Be kell, hogy valljam, hogy nagy kihívás. Elkezdtük tanulni, aztán kitört a COVID, tehát nem lehetett annyi embert egy zárt légtérbe összehozni, hogy próbát lehessen tartani. Úgyhogy elkezdtük a próbákat, majd egy év múlva nagyjából így folytattuk. Lakatos Györgynek, aki a Bartók Konzinban volt a kollégám, onnan is ismerjük egymást, kaptunk nagyon-nagyon előre látó módon olyan hangfájlokat, amiből lehetett tanulni. Mindenki akár a kóruspróba nélkül teljesen megtanulhatta a saját szólamát, szöveg nélkül, úgyhogy ezzel különben sem lett volna probléma, viszont mi rögtön úgy tanulhattuk meg akár otthon a számítástechnika segítségével, digitális úton a szólamainkat, hogy láttuk a partitúrát, tehát nekünk megvan a nagy partitúra, amiben Rózsa előbb említett szólama is szerepel, és amikor májusban újra kezdtük, illetve májusban kezdhettük újra a próbafolyamatot, akkor már mindenkinek ott volt a hangzás a fülében, és ez rendkívül megkönnyítette a dolgunkat. Hát így készültünk rá fel, most fogjuk folytatni az ismétlő próbákat augusztus közepétől, és 23-án találkozunk először a karmesterünkkel, Alpászlán Ertüngálpal, aki egy török származású karmester.
Mondtad, hogy ugye ugyanazokból a tételekből épül fel a mise, mint a hagyományos latin mise, de mégis azért ez egy lovári nyelv, és a roma és a magyar névzenei motivumok is, ha jól tudom, megjelennek benne. Szerintetek mi az, amit ez a mise kifejez? Mi az, ami felé el tudja vinni a hallgatóságot? Kinek szól ez a mise?
Azt hiszem, hogy mindenkinek szól. Amikor megtudtam, hogy lovári nyelven készül, arra gondoltam, hogy milyen furcsa, hogy én is cigány vagyok, de én romungró vagyok, mert a cigányságon belül is vannak különböző kasztok, és a romungró azt jelenti, hogy magyar cigány. Tehát nekem magyar az anyanyelvem, egyetlen cigány nyelvet sem ismerek, és ez az első alkalom, hogy én is tulajdonképpen találkozom a mise szöveggel lovári nyelven, úgyhogy nagyon várom már Mónika az első próbát, mert nyilván minden újdonság lesz, az is, hogy jazz énekesekkel játszatok együtt, és az is, hogy tulajdonképpen az én népemnek az egyik népcsoportjának a nyelvén hallhatom a misét. Úgyhogy ez nagyon, nagyon érdekes lesz, és nagyon várom cigányként. És aki meg nem is cigány, úgy magyar, mert én úgy vagyok magyar, hogy cigány is vagyok. Ezt mindig ki szoktam hangsúlyozni, mert nem szeretem, amikor azt mondják, hogy a magyarok. Én is magyar vagyok. Erre is az én bölcsapukám tanított, amikor 6 éves voltam és iskolába mentem, hogy mondta, hogy kislányom, van egy nagyon furcsa dolog, ezt majd meg fogod szokni. Sokszor fogják azt mondani rád, hogy te nem vagy magyar. Pedig magyar vagy, csak azon belül cigány, ami azt fogja jelenteni, hogy majd az osztályodban is lesznek gyerekek, magyarok vagytok mindnyájan, az egyik szemüveges, a másiknak hosszú a haja, te meg éppen cigány vagy, de ez ennyit jelent, és ugyanúgy magyar vagy, mint a többiek, csak még pluszban neked szép fekete göndör hajad van, de ha bárki is azt mondja, hogy te kevesebbet érsz, mint egy magyar, akkor mindig kért ki magadnak, és mondják, hogy nem, ugyanolyan magyar vagyok, mint te. Mert itt születtem, ez az anyanyelvem. Úgyhogy engem a szüleim így neveltek, és ezért mondom azt, hogy nem cigányoknak és cigányoknak egyaránt. Szerintem nagyon érdekes dolog lesz, mert ez tényleg forma bontó és teljesen újdonság.
Én csak egyet érteni tudok Rózsával. Abszolút eklektikus a stílusa, tehát egy nagyon érdekes darab, hogy a népzenei motivumokon kívül talán a verbunkost és a jazz, a különböző könnyű zenei irányzatokat is érzek benne, sőt az ének szólamokra is elmondható, hogy főleg a tenor szólamba fogunk hallani olyan megmozdulásokat, ami nem feltétlenül kórus vagy akár énekes specifikus, hanem inkább hangszer specifikus, és bizony nehéz énekelni. Tehát képzett énekesek is vannak a kórusban, éppen ezért, akik zömmel képzett énekesekből áll különben is, de kell hozzá tudni énekelni. És hát, hogy kikhez szól, tökéletesen egyetértek Rózsával, hogy éppen a stílusa miatt is gyakorlatilag hát mindenkihez, mindenki talál benne valami érdekeset. És azt tenném még hozzá talán ahhoz, amit Rúzsa mondott, hogy éppen ezért vállaltuk el nagy lendülettel, illetve nekem egy ilyen személyes indítatásom is van, még fiatal házasként jártunk Székely János atyához, akkor még a Rúzsák terén volt ugye káplán, és rendkívül nagy hatást tett ránk, és az ő személye volt az egyik, aki miatt mi úgy gondoltuk, hogy el kell, hogy vállaljuk ezt a feladatot. Jó lehet ebben a stílusban, mi még nem énekeltünk, az összes többiben már igen, de ezt abszolút nem is énekelhettünk, hiszen Oláh Patrik Gergő stílusa teljesen egyedülálló, tehát nem tudok hozzá hasonlót, illetve ez a vélekedés, hogy amikor, mondjuk az én generációm, amikor feltette magának azt a kérdést, hogy mi az, hogy magyar, akkor sokkal rugalmasabban tudtunk gondolkozni, talán, mint manapság. És egy óriási feladata talán a NEK-nek is, hogy ezen a talán nem túl jó irányba mutató tendenciákon változtasson, hogy ugyanúgy el tudjuk magyarnak fogadni, vagy embernek fogadni azt, aki nem olyan színű, vagy nem úgy beszél, mint amit hát mondjuk jónak, vagy magyarnak gondolunk. Tehát ez abszolút benne volt abban, hogy egyöntetven azt mondta a társaság, amikor megkérdeztem, hogy gyerekek, vállaljátok, igen.
A lovári nyelvvel találkoztatok már korábban egy kórus szinten?
Hát soha. Nekem volt egy ilyen érdekes találkozásom ezzel. Egy pedagógiai konferencián vettem részt, ahol az egyik résztvevő kollega éppen arról beszélt, hogy van lovári nyelvkönyv, de annyira kiforratlan, hogy átdolgozásokra van szükség. És ezután kaptam érdekes módon ezt a felkérést. Tehát valahogy az Isten újja is benne volt, hogy e felé így terelgetett, ugyan, mint mindig. Nem, valószínűleg nem is hallhattam még lovári nyelvű darabot. Rúzsa, mit
gondolsz? Én sem tudok róla. Mondjuk ez nem jelent semmit, de tényleg nem hallottam még ilyenről, én sem.
Úgyhogy jó lenne, hogyha nyelvvizsgaiként is elfogadják a lovári nyelvet, és sokan beszélik is. Én úgy tudom, hogy ez egy beszélt nyelv, akkor nem lenne baj, hogyha lovári nyelven még több kórusmű születne.
Engem az döbbentett meg, hogy gondolkodtam arról, hogy csak most. Nekem ez volt az első benyomásom, vagy élményem ezzel a Szentmisével kapcsolatban, és amikor egy kicsit így utána kutakodtam, akkor meglepődve tapasztaltam, hogy eleve a Biblia csak néhány éve létezik lovári nyelven. Rúzsa, te ehhez mit szólsz?
Ezt tudtam én is, hogy vannak olyan cigány honfiktársaink, akik nagyon a szívükön viselik a különböző roma nyelveket, és mesék, versfordítások jelennek meg, és most már egyre több, de bevallom őszintén, hogy miután nem beszélem a lovárit, még a Bibliát sem láttam így, ilyen formában.
Egyetértetek azzal, hogy a zene hidat képez az emberek között?
Feltétlenül. Már csak azért is, mert nem kellenek hozzá szavak. Nem kell feltétlenül beszélni hozzá. Akkor is megértem a másikat. Akár úgy, hogy művelem a zenét, akár úgy, hogy reagálok rá valamilyen módon, hogy megszólalnék egy bizonyos nyelven. Ez egy univerzális nyelv.
Igen, én is így gondolom, és ha szabad visszatérni egy kicsit az előbbi témára, 16 éves korom óta járom a világot koncertekkel, és hol erősebb, hol kevésbé az ellenszenv a cigányokkal szemben. Volt már olyan, hogy itthon éppen nagyon-nagyon furcsa dolgok történtek, meg nagyon szörnyű cikkek jelentek meg, miközben éppen 4 hónapot töltöttem Angliában egy színháznál. Gyerekeknek játszottunk, és a színház számolta, hogy hány gyereknek és hány felnőtt kísérőnek játszottuk a darabot. 99 előadás volt, 100 lett volna, csak az egyik elmaradt betegség miatt, és 40 ezerig számolták. Iskolákba jártunk ki, majdnem 4 hónap alatt 40 ezer embernek mutattam meg a Magyar Hungarikum cimbalmot, és nem csak ennek az angliai útnak a folyamán, de nagyon sok koncert után ugye jelentek meg rólam a kritikák, és soha nem azt írták, hogy a csodálatos cigány cimbalmos, hanem a csodálatos magyar cimbalmos. Tudtomon vagy akaratomon kívül azzal, hogy a színpadon voltam, és mondjuk Bachot játszottam, soha nem a cigányságnak hoztam dicsőséget, hanem Magyarországnak. És tudom, hogyha külföldön megtapsolnak, akkor a magyar cimbalmos tapsolják meg. És én azt gondolom, hogy nekem ez a dolgom, hogy Magyarországnak hozzak dicsőséget, azon belül a cigányoknak is, ahogy a napukám beszélt erről.
Bemondtuk az adás elején, hogy szeptember 1-én lesz az ősbemutató, de ha esetleg valaki nem tud oda elmenni.
Hát, hogyha valaki nem tudott volna eljönni az ősbemutatóra, amely, hát még egyszer, szeptember 1-én lesz este 7:30-kor a Szent István Bazilikában, az megint hallhatja ezt a művet csütörtökön, a Hungexpon, a 11 órai szentmisén, az eukarisztikus kongresszus csütörtöki szentmiséjén.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtátok a gondolataitokat. Kecskés Mónika Karnagy és Farkas Rózsa cimbalom művész voltak a NEK Podcast mai vendégei. Köszönjük, hogy itt voltatok.
Mi köszönjük.
Mi is köszönjük a lehetőséget.
Egy hét múlva ismét jelentkezünk podcasttel. Elköszönnek a műsorvezetők Gőbel Ágoston
és Gyarmati Orsolya.